fogadalmak, fogadalmak foglalkoztatnak. Egész pályafutásom során a fogadalmakkal foglalkoztam, és most kezdek rájönni, hogy ez nem egy olyan jelenség, mint a háború, mint a népvándorlás, amivel azonnal tudjuk, hogy micsoda, hanem ez egy ideológiailag használt fogalom, amelyet más jelenségek egy bizonyos értelmezésekor használunk. Én azt hiszem, hogy a történelemben mindig voltak polgárháborúk. A római birodalom óta, mióta nagy államok jöttek létre. Mindig voltak szabadságharcok, valamelyik kisebb közösség egy külső hatalommal szemben próbálta megvédeni függetlenségét. A 18. században hirtelen a polgárháborúk és a szabadságharcok megkapták a forradalom nevet. Ennek valószínűleg a felvilágosodása magyarázata az, hogy hinni kezdtek abban, amit különben David Armitage, amerikai történész megfogalmazotta a Polgárháborúk című magyarul is megjelent könyvében. Tavaly jelent meg a Rubikon intézetnél, ez a reklámhelye volt, kiváló könyv, hogy a polgárháborúk azok 1500 éven át a legszörnyűbb eseményei voltak a történelemnek, amikor azonos politikai közösséghez tartozó személyek öldöklik egymást, ez mindenképpen elítélendő, a kínaiak szerint, az ókoriak szerint, a modern történészek szerint, Hobbes-tól Bibó Istvánig az a legrettenetesebb dolog, és a béke, és a belső béke, és a nyugalom, az erőszak csökkentése a cél. 18. században hirtelen hinni kezdtek az emberi haladásba, fejlődésbe. A polgárháborúk új nevet kaptak, a polgárháború név nagyon beszennyeződött. Nagyon érdekes, hogy az amerikai függetlenség háború első évében támadják az amerikai hazafiak a brit kormányzatot, mert polgárháborút hobbantott ki azonos birodalomhoz tartozó hazafiak között. Egy év elteltével kijelentik, hogy ők forradalmat vívnak, egész új világot hoznak létre, új nevet kap, ami. Francia forradalomban újra és újra elhangzott híres jelenet, 16. Lajost fölébresztik, felség a nép, elfoglalta a Bastille-t. A Bastille-t, akkor ez lázadás? Nem, felség, ez forradalom. Egy fantasztikus átnevezéssel került sor. A 19. században annyira divatba jön a forradalom, hogy most már a szabadságharcok is megkapják a forradalom nevet. Érdekes, hogy a magyar 48-49-es szabadságharc kapcsán Kossuthék nemzedéke nem használta kezdetbe a forradalom szót, mert ők úgy érezték, hogy ez egy hagyományos törvények szerint összehívott reform országgyűlés alakította át az ország törvényeit, és ebben nincsen semmiféle, ami a francia forradalom barikádjaival vagy kivégzéseivel emlékeztetne. De amikor Kossuth pár év múlva már Angliába járt, akkor ő is forradalomnak nevezte a történteket. De a forradalom szó valahogy egy értékelő, dicsérő jelzővé vált, dicsérő kifejezésé vált, amit hogyha valamit magasztosnak tartunk, akkor így kell nevezni. Aztán ez egyre jobban terjedt, egyre szélesebb körökben használták. Minden, a 20. század azt mondanám, hogy egy Goldstone nevű angol történész fogalmazott így, hogy a forradalom az a politikai erőszak legitimációjává vált. Ha valaki át akarja venni a hatalmat, de azt mondja, hogy forradalmat hajt végre, akkor a haladásban hívő értelmiség egy része azonnal mellé áll lélekbe. Elég veszélyes álláspont.
A szelfi vendége ezúttal Háner Péter történész, tanszékvezető egyetemi docens, a Pécsi Tudományi Egyetem volt oktatója, és a Matthias Corvinus Kollégium Rubikon Intézetének vezetője. Háner Péter 24 könyvet írt eddig, 2018-ban a Magyar Érdemrend Lova keresztjével tüntették ki. Üdvözlöm tanár úr a stúdióba.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit, ha szabad így fogalmazni, nem is tudom, hogy podcastnél mit kell mondani.
Nézőket, hallgatókat.
Podcast nézőit, hallgatóit, igen.
Ugye a karácsony előtti napokban beszélgetünk, még bőven fut a mozikban Ridley Scott Napóleonról készített filmje, aminek hát elég vegyesek a kritikái, amire Ridley Scott érdekes módon reagált, nagyjából ez volt a lényege, hogy mivel senki nem volt ott, ezért aztán senki ne szóljon bele abba, hogy ő hogy látja Napóleont, ön mégis a korszak egyik szakértője. Ön hogy látta ezt a filmet, vagy mit gondol róla?
Nem szívesen mondok rosszat, hogy Ridley Scottról egyik tényleg kedvenc rendezőm, aki nagyszerű kedvenc filmjeimet forgatta sorba, a Párbajozóktól kezdve a Szárnyas fejvadászon keresztül a Nyolcszög utas a halálig, és így tovább, még a Gucci ház is nagyon tetszett. Hát ez a film sajnos nem. Azt hiszem, hogy lehet, hogy elfogult vagyok, mint történész, és a történelmi valóságot kerestem benne, de sokan mondták, akik nem történészek, hogy amúgy sem fogta meg őket. Valahogy nem tudtuk megtalálni, hogy miért fontos ez nekünk, miért érdekes ez a pasas. Ki ez egyáltalán, azon kívül, hogy nagyon vonzódik egy fiatal asszony iránt, ezen kívül semmi más nem tudtunk meg róla. néhány csatában részt vett. Amitől Napóleon naggyá vált, az, hogy megalapozta a modern Franciaországot, az, hogy a konzulátus alatt olyan intézményeknek vetette meg az alapját, mint a Nemzeti Bank, mint az értékálló pénz, mint a Konkordátum, mely 100 évig fennmaradt, a centralizált közigazgatás, mely máig fennmaradt, a becsületrend, a liceumok, és így tovább, egészen a polgári törvénykönyvig, ebből semmit nem láttunk. Abban a fantasztikus munkabírásból, tehetségből, érdeklődésből, sokoldalúságból, ebből a filmből semmi.
Ön egyébként történészként, ugye végig csak egy fikciós filmről beszélünk, ami hát történelmi tényekre alapul. Tehát ön történészként mennyire lenne szigorú, vagy magában mennyire szigorú az ilyen alkotások forgatókönyv íróival kapcsolatban? Tehát mennyire szakadhatnak el a történelmi tényektől?
Teljesen elszakadhatnak, de akkor ne állítsák azt, hogy köze van a történelemhez. Nem zavart. Tarantinónak volt egy film, ebben Hitlert legépuskáztak egy párizsi mozió, abszolút nem zavart, hiszen nyilvánvalóan fikció, játék, mese, miért is ne. De úgy forgatni le saját agyszüleményeinket, saját ötleteinket, hogy közben azt súgaljuk, ez így is volt a történelemben, ebben van valami, ami nem stimmel számomra. Ez nem jó, ugye ez olyan, mint a JFK film, a Oliver Stone-nak a filmje, a Kennedy gyilkosságról, ahol fikciós jeleneteket színészek által előadott szöveget kevert valódi dokumentum jelenetekkel.
Erről majd még beszélhetünk egy kicsit később a kutatási témáik közül, de én emlékszem, hogy korábban volt önnek egy eléggé éles kritikája most a már különböző műholdas csatornákon, vagy kábel csatornákon fogható tematikus történeti csatornákkal kapcsolatban. Most nem akarok itt konkrétumokat mondani, de ugye több ilyen van. Én bevallom őszintén, néhányat szívesen nézek, és elismerem, hogy eléggé hát eltérő színvonalú dokumentumfilmeket kínálnak, de ezekkel mi az önnek legfőbb problémája?
Észrevettem, hogy ritkán vannak bennük pontos adatok, számok, évszámok, napok, és nyilván azért, mert ez egy spontán beszélgetésre szervezik meg, az illető történész, aki nem néz bele semmilyen jegyzetében, nem néz bele semmilyen dokumentumban, saját szövegét sem idéz, hanem úgy fejből kell mondani dolgokat. Hát én amikor tanítok, akkor is van előttem egy szöveg, nagyon csekély az a tananyag, amit papír nélkül, szöveg nélkül mernék előadni, és mindig ez volt ezekben a filmekben. Érzem rajta azt, hogy hát ezt most úgy csak úgy körülbelül mondjuk el nagyjából az adatokat, a pontos számokat se sorolunk föl, ezek valahogy olyan komolytalannak tűntek számomra. Lehető túlságosan megszoktam a könyveket.
Ugye a vadnyugat történetétől kezdve az amerikai elnökök történeteinek feldolgozásán át a már említett Napóleon, vagy a 18. századi Franciaország, a francia forradalom, a legkülönfélébb területek állnak a történeti érdeklődése, vagy a tudományos érdeklődése fókuszában. Most az, hogy egy gyereket, vagy egy fiatal embert mondjuk érdekel a vadnyugat, az kvázi talán természetesnek tűnhet. Bevallom őszintén, bár érdekel a történelem, én a 18. századi történelmét egy kicsit mindig valahogy száraznak éltem meg. Hogy kezd el valaki mondjuk kifejezetten a 18. századi történelemmel foglalkozni?
Hát kezdjük azzal, hogy a francia forradalom volt a kiinduló pont. Kitűnő marxista, leninista nevelést kaptam általános és középiskolában, mert azt sugallta, hogy a forradalmak a történelme legcsodálatosabb pillanatai, fantasztikus korszakok, csupa hős, és kezembe került Romain Rolandnak a Robespierre című drámája, ami nagyon megragadott középiskolás koromban, és ettől kezdve elkezdtem olvasgatni a francia forradalomról. Robespierre arcképét még ki is tettem a szobám falára, ma már nincs ott, ezt szeretném hangsúlyozni. És amikor a francia forradalomban megírtam az első könyveimet, és lehetőséget kaptam, hogy tanítsam ezt a korszakot Pécsen, akkor megbeszéltük, hogy hát az nem lehet, hogy valaki csak néhány évet tanít, hanem egy nagyobb korszakot, és így az előzményei. A francia forradalom előzményeit jelentették a 18. század eseményei számomban. Különben távol sem egy szürke, unalmas korszakra, gondolunk, hogy milyen egyéniségek éltek, nyüzsögtek ott Nagy Péter cártól, Nagy Katalin cárnőig, vagy Nagy Frigyesen keresztül a legkülönböző francia királyokig, George Washingtonnal bezárólag, akkor azt mondta, hogy roppantul színes és érdekes. Én azt hiszem, hogy nincs unalmas és száraz történelmi korszak, csak unalmasan és szárazan előadott történelmi korszak.
És akkor hogy jött ezek mellé mondjuk a vadnyugat, vagy például mondjuk a Kennedy gyilkosság?
Hát ezek véletlenszerűen jöttek, ötletszerűen, egyszer egy könyvkiadóból távoztam, és a lépcsőházba ki volt dobva 8-10 külföldi könyv. Hát ez a 80-as években nem volt olyan könnyen elérhető, mint manapság, és kérdeztem, hogy mik azok, mondták, hogy jó, hát ezek a kiadói példányok visszük a Zúzdába, ha bármelyikkel vidd haza. És ott találtam meg Gerard Posner Lezárt ügy című könyvét a Kennedy gyilkosságról, mely megdöbbentően pontos, akkurátus kötet volt, máig se jelent meg magyarul. Teljesen meggyőzött róla, hogy mi történt itt, hogy ez a világ legjobban kivizsgált eseménye, és ezt senki sem hiszi el. Valószínűleg ez az, ami engem benne egy kicsit fölcsigáz mindig, hogyha a világ legjobban kivizsgált eseményét, amelyről már a Warren Bizottság 26 kötetet publikált, és azóta is áradnak a könyvek, és tudunk minden másodpercet, összes szereplő életrajzát, és így tovább. Ha ezt sem hiszik el az emberek, akkor még hinnék el a többit.
Egyébként, hogyha már így a külföldi könyveket említjük, ön hogy látja, hogy a mostani, a kortárs meghatározó történelmi, külföldi történelmi munkákból mennyi jut el magyar fordításra, magyar piacra, és milyen frissen? Nekem azért az a benyomásom, hogy most azért Anthony Beaver-től kezdve mondjuk Neil Fergusonig, szóval azért a úgymond sztár történészeket már viszonylag frissen fordítják.
Így van, hál' Istennek, így van. Nagyon gyakran megesik velem, hogy megveszek egy könyvet angolul vagy franciául, aztán megjelenik magyarul, szívom a fogam, hogy kiválhattam volna. Ez bosszantó is, de azért ez egy örvendetes dolog mindenképpen.
Ugye az életrajzában szerepel két ma már kissé egzotikusnak ható intézmény, a Nemzetközi Előkészítő Intézet, illetve a Fővárosi Moziüzemi Vállalat közművelődési osztálya. Ezek milyen periódust jelentettek az ön életében?
77-től 79-ig, amikor befejeztem a szombathelyi tanárképző főiskolának könyvtár magyar szakot, akkor könyvtárosként dolgoztam abba az intézetbe. Megjegyzem, nagyon kényelmes állásom volt, mert csupa olyan diák voltak, nem, hogy olvasni még magyarul se tudott, hanem ott tanultak magyarul, akik majd egy év múlva magyar egyetemekre kerülnek, a többségükben a korabeli fogalmazás szerint a testvérei szocialista vagy fejlődő országoknak a gyermekei voltak ott. Ott könyvtároskodtam két évig. Utána szintén két évig a Fővárosi Moziüzemi Vállalat közművelődési üzemvezetője voltam, ez piszok jól hangzott. Gyakorlatban azt jelentette, hogy valamelyik fővárosi kerületben kellett terjeszteni a mozi propaganda anyagokat.
És hogy jött innen a pécsi egyetemi katedra?
Feleségem rám szólt, hogy lássam már be, hogy engem nem a magyar érdekel, hanem a történelem. Így is volt. A főiskola után elvégeztem a magyar kiegészítő szakot az ELTE-n, majd utána a történelem 3 éves levelező tanfolyamát. És olyan szerencsém volt, hogy bekerültem a Akadémiai Kiadó Lexikon szerkesztőségébe, ahol a történelmi szócikkek egy részét bízták rám. Innen ismerkedtem meg a szócikkeket szakmailag ellenőrző Ormos Máriával, akit pár év múlva kineveztek a Pécsi Egyetem rektorasszonyává, és ő ajánlotta fel nekem ezt az állást. Nagyon sokat köszönhetek neki.
Ugye ott az tényleg egy országos hírű történelem szak volt Pécs nagyon sokáig. Milyen volt ott tanítani? Mekkora volt szakmai verseny önök között? Kicsit néha az volt a benyomásom, hogy igen, Ormos Mária természetesen meghatározó volt, de hogy is mondjam, nem úgy élték meg időnként, hogy talán, hogy egy kicsit az ő árnyékában tanítanak ott?
Egyáltalán nem. Soha nem szólt bele abba, amit tanítunk. Mindig támogatott, mindig segítőkész volt. Olyanokkal tanítottam együtt, mint Balta Gábor, Polányi Imre, Fischer Ferenc, Katus László, Zimányi Vera, Visi Zsolt, a legnagyobbak a szakmában. Rendkívül kellemes légkör volt, és igazán kollegiális baráti hangulat.
Ugye ön megérte azt, hogy tehát nyilván a rendszerváltást is egyetemi oktatóként, illetve azt, amikor azért a 90-es évek közepé végétől kezdve elkezdődött ez az úgynevezett tömegesítés a magyar felsőoktatásba is. Erről éppen Ormos Máriának volt még annak idején, hogyha jól emlékszem, az Élet és Irodalomban egy meglehetősen kritikus hangvételű cikke. Ön mit gondol erről a folyamatról, vagy hogy élte ezt meg oktatóként?
Hát szomorúan éltem meg, mert lassan eltűnt a felvételi vizsga, lassan egy szempont lett, minél több diákunk legyen. Na most az egyetemi képzés az, akárhogy nézzük, elitképzés, és nem tömeges képzés, és nem el kellene törekedni. Nem tetszett a dolog, de hát úgy, ahogy elviseltük.
De hogy hidalnál át azt a fajta ellentmondást, hogy ugye azért az is tény, hogy ahol mondjuk magasabb a felsőoktatásban résztvevő hallgatók arányáltában azok az országok, amelyek jobban teljesítenek minden szempontból.
Ez egy nehéz kérdés, nem éltek az egyetem politikához, és azt hiszem, hogy azokban az országokban rengeteg egyéb intézmény is van, ahol rengeteg diákot felvesznek, de az elit intézményekben ott is szűrik a hallgatókat, és ott is van felvételi vizsga vagy beszélgetés, vagy legalábbis olyanok a követelmények, hogy aki nem való, az kihull. Hát jó, nem, én azt hiszem, hogy ez a tömeges képzés, ez valahol nem stimmel, valahol lehetővé kéne tenni azoknak, akik ugye visszatér a főiskolák rendszerhez, vagy ilyen ez, hogy más szinten végezzék el ezt az anyagot. Nem tetszett, hogy ilyen hirtelen és vadul azonnal átvettük a nyugati mintákat. Nekünk volt az egy egyetemen egy kialakult rendszerünk, első év ókor, második év középkor, harmadik évfolyam 17-18. század, 19. negyedik év, 20. század, 5. év, specializáltan, ami érdekli és készíti a szakdolgozatát. Ezt a rendszert teljesen fölforgatta ez a, hogy hívják ezt a borzalmas MA és BA rendszer, teljesen fölforgatta, tönkretette, 3 év alatt kellett megtanítani bizonyos szinten az egész magyar és egyetemes történelmet, majd 2 év után mit is, azt soha nem tudtuk eldönteni, valamit tanítottunk, mindenki a saját szakterületén, rettetesen fölforgatták ezt, nem kellett volna ilyen gépiesen átvenni ezt a rendszert.
Hát ugye ez a fő hívószó emellett az volt, vagy a lényegen ennek a rendszernek az lenne, hogy az Európai Unión belül átjárhatók legyenek az egyes intézmények. Ez nem valósult meg ön szerint igazából ebből?
Nem ismerem az eredményeket. Aki akart, az eddig is külföldi egyetemekre ment, és ha sikerült bejutni, akkor minden rendben volt. Ezért nem kellett volna felforgatni az egész magyar hagyományos közoktatást.
Amellett, hogy tanít az egyik aktívabban publikáló történész is, ahogy említettem, 24 kiadványa jelent meg, és ezek is a legkülönböző témákban. Ez hogy dönti el, hogy éppen miről fog könyvet írni, vagy tanulmányt?
Hát igazából a francia forradalom a szakterületem, de félek, hogy ha csak erről publikálni, akkor jóval kisebb lenne a szám. Különböző kihívásokat kaptam, például az, hogy egy tankönyvet az egyetemi hallgatók számára a 17-18. századról, mert ilyen nem létezett magyar nyelven. Annyi zagyvaságot hallottam a saját korszakomról, az újkor különböző eseményeiről, hogy egyszer úgy döntöttem, hogy összeszedem ezeket. Ebből lett a 100 történelmi tévhét, amely meglepően nagy sikert tartott. Olyannyi, hogy aztán még 2 könyvet írtam róla. Még 2 könyvet írtam ilyen címmel. Egyszerűen újra és újra visszahallottam különböző legendákat, tévhiteket, meséket. Olmos Mária mesélte nekem, hogy egyszer a taxisofőrje közölte vele, hogy a trianoni békeszerződésnek mi is volt a valódi oka. Hát az, hogy a románok 17 szüzet ígértek Clemenceau-nak. Főleg ez a 17-es szám tetszik, mert ez olyan konkrét, ugye? Az nem egy tucat, az nem kerek szám, az tudja, aki ilyet mond. Clemenceau 70 fölött volt, ha jól tudom, Trianon korában, de hát ez. Másik ilyen Trianonnal kapcsolatos zagyvaságok, másik kedvencem, hogy a Clemenceau fia magyar feleséget vett, és ott hagyta, ezért öngyilkos lett, és Clemenceau ezért haragudott. Hát Clemenceau fia azt hiszem 1967-ig élt a Wikipédia korában, ez nagyon könnyen megállapítható. Rengeteg legenda az egyetemen is fölbukkan. Na, egyszer szerettem volna egy könyvet írni róla, egy percig sem mondom, hogy ezek ki vannak írtva. Pillanatnyilag az egyik magyar napilapban sorozat megy a Kennedy gyilkosság rejtélyeiről, amelyeket már régeségen megcáfoltak a legkülönbözőbb történészek és kutatók. Ezek a tévhitek, ezek örökök, ezek örökéletűek. A történész munkáját leginkább a kertészhez szoktam hasonlítani, aki gyomlád, úgyis tudja, hogy gyomok úgyis ki fognak nőni újra előbb-utóbb, de mégse lehet hagyni, hogy elborítsák a kertet.
Igen, viszont éppen ön nyilatkozta talán, vagy talán szerepel a könyvében is, hogy vannak pozitív történelmi tévhitek is. Például a híres magyar-lengyel barátság, ami, hogyha a történelmi tényekhez ragaszkodunk, azért egyáltalán nem volt mindig evidencia a két nép történelmét, közös történelmét illetően, de azért mégiscsak egy pozitív tényező a kollektív lengyel-magyar emlékezetben.
Ezt egyáltalán nem cáfolnám meg. Az utolsó, hát úgynevezett magyar, vagy inkább erdélyi lengyel háború a 17. század második felében volt, ugye második Rákóczi György korában, de azóta a kapcsolat meglehetősen harmonikus, úgyhogy vannak olyan tévhitek, amelyeket nem szabad megcáfolni. Ha egy ország azt mondja magáról, hogy ő a szabadság hazája, akkor ezt hagyjuk meg úgy, hát ha ez használ valamit. Ha egy másik ország azt mondja, hogy mindig az emberi jogokért küzdött, akkor legyen úgy, hangoztassák. ilyenkor nem érdemes szálhasogatóan a múltba visszamenni.
És hogyha mondjuk egy ország azt gondolja magáról, hogy mi vagyunk a kurucok, akik annak idején a beste osztrák labancok ellen harcoltunk, miközben teljesen más volt a helyzet, vagy amikor egy ország azt gondolja, hogy Tököli Imre mekkora magyar szabadságharcos volt, akkor mit gondol
történelmesként? Hát egy kérdés a történelem, és egy kérdés az emlékezetpolitika. Tökölit abszolút nem tartom mindenképpen szabadságharcosnak, egy végtelen önző személyiség volt. Nem érdemli meg, hogy ott legyen a milleniumi emlékműven, de jobb, hogyha nem kezdjük lebontani a szobokat és másokat tenni a helyébe, adjuk békén az emlékműveket, mert úgy járunk, mint az Egyesült Államokban.
Igen, azt akartam még kérdezni, hogy már hosszú évek óta azért, de egy nagyon komoly vita, akár csak a mondjuk egykori rabszolgatartók szobrainak, vagy emlékművének eltávolítása, illetve hát ugye ennek kapcsán az, hogy főleg hát társadalomtudományokat, hogy lehet-e világnézetileg úgymond semlegesen tanítani, vagy pedig nem, vagy ha nem, akkor mennyire lehet ideológia vezérelt egy ilyen tudományág?
Lehetetlen a mai nézeteinktől függetlenül tanítani, de hogyha csak ezek határozzák meg a történelmi értékeléseinket, a történelmi értelmezéseinket, akkor baj van. Akkor baj van, mert a múlt az egy másik világ. Ezt kell mindenképpen megtanítani. Sajnos nem emlékszem, hogy melyik híres 19. századi személyiség mondta, talán Metternich vagy ki, de mindegy, ez egy nagy hibám, hogy ezt nem írtam föl. A francia forradalom előtt mindenki jelmezt viselt. Ez egy abszolút kijelentés, de érzékelteti azt, hogy meg kell értenünk, hogy a múlt az más. Természetesen vannak hasonló vonások, az emberek akkor is szerették a pénzt, szerették a hatalmat, akkor is küzdöttek érte. Másba hittek, más értékeket követtek. Ha így nézzük, akkor más se csinálunk, mint megbélyegezzük a múltat, hiszen a 21. század előtt mondhatjuk, hogy szinte minden történelmi hősünk rasszista volt, mert hitt abban, hogy az emberek különböznek egymástól. Mindegyik nőgyűlölő volt, mert nagyon sokan úgy vélekedtek, hogy férfiak és nők feladata az más és más a politikában és a családban. Nem szabad ilyen alapon a mai értékeink szerint figyelembe venni a dolgokat. Pontosabban nem szakadhatunk el a mai értékeinktől, de nem de nehéz ezt megfogalmazni pontosan, de nem szabad hagyni, hogy csak ezek határozzák meg. George Washington akkor is nagy ember volt, hogyha voltak a rabszolgái, mellesleg felszabadította őket halálakor. Thomas Jeffersonnak is voltak a rabszolgái, amit elítélte a rabszolgaságot, de azt mondta, hogy sajnos ezt örököltük a múlttól, nem tudunk hogyan megszabadulni tőle, ez van, reméljük a jövő majd valahogy megoldja. Ez nem ok arra, hogy gyalázzuk őket és a szobaikat leöntsük vörös festékkel, ez nevetséges. A legabszurdabb az, mikor Ulysses Grant tábornoknak a szobrait öntötték le, aki ugyan tett egyet sem más rabszolgaság felszámolásáért, például megnyerte a amerikai polgárháborút Észak számára, de fiatal korában egyszer a sógorától kapott egyetlen egy rabszolgát, akivel közösen művelte meg a családi birtokát, majd felszabadította. Na most ezért támadni ezeket a személyiségeket? Abszurdum.
És egy másik szempontból vizsgálva a történettudományt, ugye, amit mindig érzékeny pontként szoktak említeni, hogy mi az a, hogy is mondjam, megfelelő történelmi idő, aminek el kell telni ahhoz, hogy ha, bár pont most beszélgettünk arról, hogy nem lehet objektíven megítélni feltétlenül történelmi tényeket, de hogy ami alapján már meg lehet azért ítélni tényeket. Ön valaki ezt 200 évre teszi, mondjuk Kínában egy kicsit többre.
Ja, Istenem, és a híres történet, igen, hogy a Chuan Lai-t megkérdezték valamikor a 70-es évek elején, mi a vélemény a francia forradalomról, és zavartan azt feleltő, még nem telt el elég idő azóta. Na most egyesek azt mondják, hogy valószínűleg Chuan Lai 1968-as franciaországi eseményekre gondolt hirtelen, ami óta tényleg nem telt el olyan sok idő akkor még. Mások pedig hát el voltak ragadtatva ettől az ázsiai, kínai mély bölcsesség, mely megvárja, még elteli 2000 év, és majd akkor foglalkozik a történet, ez is teljesen nevetséges. Valószínűleg Chuan Lai zavarba jött, és így vágta ki magát. Nem volt egy történész, meglephette, hogy miért kérdezik őt a francia forradalomról. Én azt hiszem, hogy a történelmen lehet foglalkozni a jelenkorral is, mert most olyanokat tudunk, amelyeket nem biztos, hogy 50 év múlva is fognak tudni, és természetesen muszáj foglalkozni a régebbi múlttal is. A történelem az valahogy úgy kell fölfogni, hogy le kell fényképezni a telepet a talajról is, hogyha fölemelkedünk és távolodunk a bolygótól, akkor is érdemes lefényképezni. Más van a fényképen, hogyha közelről készítjük el a képet, pár száz méter magasságból, és más van a képen, hogyha a bolygóközi távolságból készítjük el, mind a kettőre szükség van, mind a kettő fontos.
ugye nemrég halt meg egy már életében történelmi személyiségé avanzsáló hát személy, Henry Kissingerről beszélünk, akiről szintén nyilván természetes talán a halála után közvetlenül már roppant, hát hogy is mondjam, eltérő hangvételű nekrológok jelentek meg. Volt, aki egyenesen háborús bűnök elkövetésével vádolta, volt, aki azt mondta, hogy nem is beszéltünk ilyenről Kissinger esetében. A Kissinger azért ugye annak a korszaknak volt az aktív szereplője, többek között, amivel ön is foglalkozott történészként. Ön hogy tekintett rá?
Hát nem egészen az én korszakom Kissinger, a művei kiválóak, történelmi írásai nagyszerűek, ezeket már érdemes olvasni. A vietnámi háborút nem ő kezdte meg, tehát háborús bűnösnek nevezni egyszerűen nevetséges, ő fejezte be viszont a vietnámi háborút Nixonnal együtt, és ez azért mégiscsak valami. És stabilabbá, kiegyensúlyozottabbá tette a világpolitikát azzal, hogy nyitott Kína felé. Ezek olyan érdemek, amelyek nem tagadhatók. Háborús bűnös. Ilyen alapon mindenki háborús bűnös, aki egy háborús korszakban él. Nem?
És döntéshozó.
Így van.
Kicsit visszatérve a ön által írt könyvekre, ezek, nem tudom, elnézést kérek, hogyha a minősítésére ilyen sokszor ilyen népszerű történeti munkák, vagy ismert
abszolút
történeti
munkák. Abszolút nem érzem bántónak.
Igen. Viszont én úgy tudom, hogy néhány kollégája egy kicsit, mint hogyha miatt megorolt volna önre, hogy ezek nem olyan igazán komoly, veretes, mélységű történelmi kiadványok.
Történészek egy része azt tekinti igazi történeti írásnak, ha valaki egy nagyon-nagyon-nagyon kis korszakba beleássa magát, és csak azzal foglalkozik egész életében és semmi mással. Mélységesen megvetendő újságíró tevékenységnek tekinti, hogyha valaki népszerű ismeretterjesztő művet ír. Ha még sikere is van ennek a műnek, akkor aztán különösen meg kell vetni. Hát ez már az emberi irigységnek a természetrajzához tartozik tulajdonképpen. Nem tudok mit csinálni, engem érdekelt a Kennedy gyilkosság, írtam róla egy könyvet, érdekelt a Vadnyugat. Nagy örömmel fedeztem föl, micsoda fantasztikus szakirodalma van ennek. Az Egyesült Államokban többet elolvastam, és úgy láttam az embereket is érdekli, és sokan vették meg. Ha a történészek csak egymásnak írnak olvashatatlan szaktudományos műveket rengeteg adat fölhalmozásával, akkor baj van. Történelme, azt a közönségnek írjuk azért, hogy megismerkedjen a történelemmel. Történészek egymásnak is kell, hogy írjon a könyveket, de ne csak egymásnak írjanak.
Hát ön elég sokat tesz azért, hogy a történelemtudományt minél szélesebb közösséghez eljuttassa személyesen is, rendszeresen vesz részt különböző beszélgetéseken, felolvasó esteken is. Mennyire általános ez az attitűd a kollégái körében?
Van, akik nem kedvelik, és van, akik inkább a magányos munkát részesítik előnybe. A levéltári kutatásokat erre is szükség van, ugyanakkor is szükség van, hogy közzé tegyük ezeket az eredményeket.
Azt esetleg lehet tudni, hogy most éppen dolgozik-e valami új könyvben, vagy mi áll?
Igen, most egy komolyabb összefoglaló műven töprengtem. A forradalmak foglalkoztatnak. Egész pályafutásom során a forradalmakkal foglalkoztam, és most kezdek rájönni, hogy ez nem egy olyan jelenség, mint a háború, mint a népvándorlás, amivel azonnal tudjuk, hogy micsoda, hanem ez egy ideológiailag használt fogalom, amelyet más jelenségek értelmezi, egy bizonyos értelmezésekor használunk. Én azt hiszem, hogy a történelemben mindig voltak polgárháborúk. A római birodalom óta, mióta nagy államok jöttek létre. Mindig voltak szabadságharcok, valamelyik kisebb közösség egy külső hatalommal szemben próbálta megvédeni függetlenségét. A 18. században hirtelen a polgárháborúk és a szabadságharcok megkapták a forradalom nevet. Ennek valószínűleg a felvilágosodása magyarázata az, hogy hinni kezdtek abban, amit különben David Armitage, amerikai történész megfogalmazotta a Polgárháborúk című magyarul is megjelent könyvében. Tavaly jelent meg a Rubikon intézetnél, ez a reklámhelye volt, kiváló könyv, hogy a polgárháborúk azok 1500 éven át a legszörnyűbb eseményei voltak a történelemnek, amikor a azonos politikai közösséghez tartozó személyek öldöklik egymást, ez mindenképpen elítélendő, a kínaiak szerint, az ókoriak szerint, a modern történészek szerint, Hobbes-tól Bibó Istvánig az a legrettenetesebb dolog, és a béke, és a belső béke, és a nyugalom, az erőszak csökkentése a cél. 18. században hirtelen hinni kezdtek az emberi haladásba, fejlődésbe. A polgárháborúk új nevet kaptak, a polgárháború név nagyon beszennyeződött. Nagyon érdekes, hogy az amerikai függetlenségháború első évében támadják az amerikai hazafiak a brit kormányzatot, mert polgárháborút hobbantott ki azonos birodalomhoz tartozó hazafiak között. Egy év elteltével kijelentik, hogy ők forradalmat vívnak, egész új világot hoznak létre, új nevet kap, ami. Francia forradalomban újra és újra elhangzott híres jelenet, 16. Lajost fölébresztik, felség a nép, elfoglalta Bastille-t. A Bastille-t, akkor ez lázadás? Nem, felség. Ez forradalom. Egy fantasztikus átnevezéssel került sor. A 19. századra annyira divatba jön a forradalom, hogy most már a szabadságharcok is megkapják a forradalom nevet. Érdekes, hogy a magyar 48-49-es szabadságharc kapcsán Kossuthék nemzedéke nem használta kezdetbe a forradalom szót, mert ők úgy érezték, hogy ez egy hagyományos törvények szerint összehívott reform országgyűlés alakította át az ország törvényeit, és ebben nincsen semmiféle, ami a francia forradalom barikádjaira vagy kivégzéseire emlékeztetne. De amikor Kossuth pár év múlva már Angliába járt, akkor ő is forradalomnak nevezte a történteket. De a forradalom szó valahogy egy értékelő, dicsérő jelzővé vált, dicsérő kifejezésé vált, amit hogyha valamit magasztosnak tartunk, akkor így kell nevezni. Aztán ez egyre jobban terjedt, egyre szélesebb körökben használták. Minden, a 20. században azt mondanám, hogy egy Goldstone nevű angol történész fogalmazott így, hogy a forradalom az a politikai erőszak legitimációjává vált. Ha valaki át akarja venni a hatalmat, de azt mondja, hogy forradalmat hajt végre, akkor a haladásban hívő értelmiség egy része azonnal mellé áll lélekbe. Elég veszélyes álláspont.
Ebbe viszont elég súlyos tabu döntögetésének a lehetősége, igen, veszélye van ebbe a témában.
Ugyanakkor mi magyarok nyugodtak lehetünk, mert a mi szabadságharcainkat neveztük el forradalomnak, mind 48-ban, mind 56-ban, tehát ezek teljesen jó lelkismerete ünnepelhetők, nem kötődnek se giotinot, se a gulákhoz, se tömegmészállásokhoz.
Értem. A közösségi felületek a magánéletében is így viszonylag széles betekintést nyújt.
Remélem, hogy annyi azért nem széles.
Hát mondjuk azt például, hogy papagájtenyésztéssel foglalkozik.
Hát a tenyésztés az túlzás, van otthon két kis papagájunk, évtizedek óta mindig igyekszünk, hogy ne hagyjuk egyedül az állatot, hanem legyenek legalább ketten, és ha szerencsések vagyunk, akkor utódok is születnek.
Értem, tehát akkor nagyjából azért ez a határ, ez a keret.
Ez a keret, amikor egyszer olyan jól sikerült, hogy 5 kismadár született, és 7 öpködtek a szobába, és ezeket kellett nekem visszakényszerítenem egy szűk kalitkába, akkor ez egy komoly feladat volt.
Értem. Ugye néhány éve elfogadta a felkérést a Matthias Corvinus Kollégium Rubikon Történeti Intézetének a vezetésére. Ezzel kapcsolatban nem kapott esetleg kritikákat a szakmán belül?
Nem foglalkoztam vele, hogy politikailag ki mit gondol. Annyira megosztott országban élünk sajnos, hogy az ember akármit csinál, valamelyik barátja biztosan fel lesz háborodva. Sajnos olyan világban élünk, ahol több évtizedes barátságok sem is ülnek meg, csak azért, mert valaki nem abba az irányba gyűlölködik, amelyik irányba a másik. Ez egy nagyon szomorú, el kell viselnünk.
Ön is tapasztalt ilyet egyébként?
Igen, nekem is régi barátságaim sem is ültek meg politikai okokból.
Értem. Hát nem a legpozitívabb végszó, de akkor legyen ez. Még egyszer köszönöm szépen a beszélgetést, Háner Péter.
Nagyon szíves.
Egyetemi docensnek.
Köszönöm szépen az interjút.
Köszönöm. Viszontlátásra.
Viszontlátásra.